Ez itt újra a Pozsonyi Podcast, a Gyennyiken magyar közéleti podcastja. Én Szalai Zoltán vagyok. Üdvözlöm második évfolyamunk első adásának hallgatóit, és boldog új évet kívánok mindenkinek. Az új évfolyamot mindjárt egy kicsit rendhagyó módon indítjuk. A Pozsonyi Podcastban ugyanis ezúttal a Kassáról lesz szó. Néhány hete jelent meg a Fórum Kisebbségkutatók Intézet és a Budapesti Bölcsészettudományi Kutatók Központ kiadásában a Kassától Kosicéig című kötet, a címe szerint Molnár Miklós emlékkönyv, amely a Kassa történetének 1918-19-es epizódját, eseményeit dolgozza fel, illetve az ezt az időszakot feldolgozó Molnár Miklósnak állít emléket. Ki volt Molnár Miklós, és miért olyan fontos a munkássága? Erről beszélgettünk a mai adásunkban, a kötet egyik szerzőjével, Szegi Gajer Veronika történésszel, akit üdvözlök a Pozsonyi Podcastban.
Én is szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Hangsúlyozzák a kötetben, hogy meglehetősen keveset tudunk Molnár Miklós életéről és személyiségéről. Mik azok a legfontosabb tények, amiket tudunk róla, és miért olyan fontos számunkra ma is az ő munkássága?
Igen, valószínűleg az egyik legméltatlanabbul elfeledett kassai személyiség a 20. század első feléből. Ő igazából egy szociáldemokrata politikus volt, aki 1918 végén lett kinevezve Kassa szociáldemokrata kormánybiztosává, ami azt jelentette, hogy azokban a hónapokban ő vezette a várost, ő állt a város élén, és tulajdonképpen ezt megelőzően és ezt követően is mintegy 30 éven keresztül egy ilyen meghatározó szerepet játszott Kassa politikai életében és közéletében. Ami miatt viszont még inkább fontos számunkra az ő személyiség, az nem csak az aktív, a nagyon aktív élet és a közéletben való részvétel, hanem az a 6 kötet, amit a 30-as években kezdett el összeállítani, és ami tulajdonképpen 1918 áprilisától 1919 végéig veszi sorra azt a nagyon eseménydús másfél évet, amikor ugye Kassa Csehszlovákia része lett. Tehát korára eldöntötte, hogy egy dokumentumgyűjteményt állít össze erről az időszakról, ebben ugye ő is egy nagyon fontos szerepet játszott.
Ami a politikai munkásságát illeti, említik a kötetben, hogy közrejátszott abban, fontos szerepe volt abban Molnár Miklósnak, hogy az 1918-19-es hatalomváltás és az ezzel kapcsolatos események, azok rendezetten menjenek végbe Kassán, tehát nagyobb konfliktusok nélkül voltak ugyan konfliktusok, de nem torkollott végül is káoszba ez az egész eseménysorozat. Hogyan kell ezt értenünk, mit akadályozott meg tulajdonképpen Molnár Miklós, és hogyan?
Hát ugye 1918. októberre, novembere az a mai Szlovákia területén, felvidék területén, de igazából egész Magyarország területén úgy nézett ki, hogy vége lett a háborúnak, és tömegesen érkeztek haza a katonák egyrészt, másrészt ugye kitört a forradalom, az ősírózás forradalom, egy nagyon pezsgő politikai átalakulás részese volt a korabeli társadalom, és nagyon sok helyen a városokban ez úgy zajlott le, hogy egyszerűen hazaérkeztek a katonák, és komoly fosztogatások kezdődtek a városban, az egyik legkiemelkedőbb, vagy az egyik legilyen negatívabb történet, az ugye Eperjeshez köthető, ahol aztán november 1-én volt egy megtorlás is, több mint 40 katonát kivégeztek, és hát tulajdonképpen, de ez minden, tehát Bozsonytól kezdve minden városban lejátszódott esemény, és Molnár Miklós, akkor már mint a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, tulajdonképpen egy ilyen jellegű fosztogatásnak, vagy vérengzésnek tudott tulajdonképpen, egy ilyen vérengzést tudott megakadályozni. Annak is volt köszönhető, hogy valószínűleg neki volt egy nagyon erős karizmája, 3 évig a fronton volt, tehát katonaember is volt, de elismerte a tiszapárti politikai elit is, és hát természetesen az akkor kvázi hatalomra kerülő szociáldemokrata erők is a vezetőjüket látták benne. Tehát ő 1918 őszén biztos, hogy részben neki volt köszönhető, hogy Kassán nem zajlottak le mondjuk olyan vérengzések, mint akár Nagyszombaton, Trencsénben, nem fosztották ki a zsidó boltokat, és tulajdonképpen a Kassára érkező katona, hazaérkező katonákat, vagy a Kassán átutazó katonákat is sikerült lefegyverezni. Ugye, ebben biztos, hogy neki nagy szerepe volt, hogy a rendet azt többé-kevésbé fent tudták tartani a városban.
Ugye Molnár Miklós tulajdonképpen támogatta az őszi rózsás forradalom után létrejött Károlyi féle magyar vezetést. Hogyan viszonyult végül is aztán ahhoz, amikor a csehszlovák hadsereg bevonult Kassára, és hát egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a város az új csehszlovák államalakulat része lesz?
Hát igen, ugye Molnár maga volt az első számú képviselője a Károlyi kormánynak Kassán, mondhatjuk így is. És tulajdonképpen, mivel látta, hogy azért nagyon hosszú ideig egy erős magyar hadsereg és hadrafogható emberek nélkül nem lehet a rendet fenntartani a városban, ezért kénytelen lesz maga a városvezetésbe hívni a cseheket. Ugye ez már igazából november végétől, december elejétől már egyre közelebb kerültek a cseh és szlovák csapatok ehhez a régióhoz. December közepére elfoglalták a Szepességet, és igazából az volt csak a kérdés, hogy milyen formában kerül sor erre a megszállásra, hogy lesznek-e harcok, vagy egyszerűen átadja a város vezetése a csehszlovákoknak Kassát. És hát tulajdonképpen ez is részben Molnár Miklós érdeme, hogy ő nagyon hamar rájött arra, hogy itt valamilyen szervezetvédelmet nem fog tudni a város megszervezni, úgyhogy lényegében át kell adni a várost, és meg is egyeztek a csehszlovák katonai vezetőkkel az időpontban, de ehhez képest még korábbra is kellett tenni, korábbra, december 29-ére be kellett hívni a csehszlovák csapatokat, mert megint olyan veszély fenyegette a várost, hogy elkezdenek a helyi csőcselék elkezd fosztogatni, és ezt Molnár már nem akarta megkockáztatni, úgyhogy tulajdonképpen így a megbeszélthez képest korábban, december 29-én foglalták el a csehszlovákok Kassát vérmentesen, és abszolút a helyi magyar politikai vezetéssel egyetértésben.
Arra is utalnak a kötetben, hogy tulajdonképpen a csehszlovák államnak a képviselői is elismerték valamelyest Molnár Miklósnak a politikusi közemberi érdemeit. Ezt minek tudhatjuk be? Ez is a karizmájából fakadt, és abból, hogy látták ők is, hogy nagy tekintélye van a városban?
Egyrészt igen, tehát azt mindenképpen hamar rájöttek, hogy egy megkerülhetetlen személyiség, bár nyilván a 1919 első hónapjaiban őt próbálták megkerülni, és nem figyelembe venni, hogy neki még mindig ilyen fontos, még mindig március végig ilyen fontos pozícióban volt, de hát ő lényegében a tanácsköztársaság idején is ugye direktóriumi tag lesz, és később nagyon jó példa, hogy az első szlovák rendőrkapitány József Kohut is azt írja visszaemlékezésében, hogy Molnának volt köszönhető, hogy például Kassán nem volt igazából számottevő vörös terror, mert Molnár állt tulajdonképpen a direktórium élén, tehát ilyen szempontból igen, ezt megerősítem, hogy a csehszlovák vezetők is, a kvázi ellenfele is úgy emlékeztek rá vissza, mint egy nagyjából minden társadalmi réteg által elfogadott személyiség. És ez azért ritka abban a korban, hogy... magyar félre, egy magyar főispánra, vagy egy magyar politikusokra így tekintett volna a csehszlovák fél.
Ez is egy meglepő fordulat, ugye, amit említett, hogy a tanácsköztársaság idején is, ugye, amikor a magyar vörös hadsereg bevonult Kassára, akkor is fontos pozíciót kapott Molnár Miklós, annak ellenére, hogy következetesen szociáldemokratának vallotta magát, és a tanácsköztársaság bukása után ugye Budapestre távozott egy időre, így akár hosszabb távon is érték őt egyébként valamiféle atrocitások, tudunk erről a tanácsköztársaságban vállalt szerepe miatt?
Őt börtönbe zárták Budapesten, ő már Budapest román megszállása idején a feleségével és a fiával Magyarország területén, tehát a mai Magyarország területén tartózkodik, és őt akkor több hétre lecsukják. Kvázi a fehér terror, vagy a számonkérés részeként, de utána elengedik, és végül is nem kerül hosszabb ideig börtönbe, és el is kezdi szervezni Magyarországon a szociáldemokrata párt pártot, és elkezd részt venni a választásoknak a megszervezésében, ami ugye aztán kudarcba fullad. De akkor még úgy tűnik 1919 végén, hogy ő Magyarországon marad, és akkor 1920 februárjában, miután ugye kiadják a csehszlovák alkotmányt, és úgy tűnik a család számára, hogy az amnestia révén, második amnestia révén valószínűleg nem fogják őt számon kérni, akkor térnek csak 1920 tavaszán vissza Kassára. De ezekben, tehát még a 19 végén még egyáltalán nem biztos, hogy ő Csehszlovákiában marad. Minden történelmi korszakban és politikai rezsimben ő megmaradt emellett a klasszikus szociáldemokrata értékrend mellett. Igen, a tanácsköztársaság idején is, ezt ő le is írja, hogy a direktoriumi kinevezéséről igazából papírt sem kapott, és ő ezt azzal is magyarázza, hogy végül is ennek ellenére elfogadta ezt a kinevezést, mert hogy látta a kassai politikai vezetésen is, illetve magukon a kassaiakon is, hogy az ő személyiségét elismerik, és akkor kvázi így gondolta, hogy ezen nagy felelősséget vállal, hogy elfogadja, de ő mindenképpen ezt hangsúlyozni kell, hogy a két világháború között is, 38 után is ő egy szociáldemokrata ember marad.
Az is nagyon érdekes, hogy miután visszatér Kassára, a két világháború között bútorasztalosként, tehát az eredeti szakmájában dolgozik, miközben ugye a szociáldemokrata pártban fontos pozíciókat tölt be. Mennyire volt ez egyébként jellemző ebben az időszakban, hogy kétkezi munkások tulajdonképpen komoly szereplői legyenek az országos politikának?
De a két világháború között már szerintem átlagos dolog volt, vagy megszokottabb volt. Ami az ő életrajzában, vagy életútjában érdekes, hogy ő már 1918 előtt műbútorasztalosként, szociáldemokrata politikusként bekerül a kassavárosi képviselőtestületbe, ami ugye azért érdekes, mert akkor még nem volt általános és titkos választójog, és a virilizmus alapján, tehát hogy ki mennyit adót fizet, az alapján kerültek be a politikai vezetésbe az egyes személyek. Ez valószínűleg azzal is magyarázható, hogy azért Kassán elég erős volt a szociáldemokrácia 18 előtt egyrészt, másrészt pedig Molnára az iparosok is, tehát nem csak a nagyon szegény munkás réteg, aminek ugye nem is volt szavazati joga, hanem igazából az iparos réteg szavazott rá, de ez már igazából a 18 után a csehszlovák demokrácia keretein belül ez megváltozik. És ott ugye a általános és titkos választójog, a nőknek is megadott általános és titkos választójog bevezetésével ez tulajdonképpen teljesen átalakul, és tömegek jutnak szavazati joghoz, és így lesz például az egyik legelősebb párt 1921 után a csehszlovákiai kommunista párt, részben szívva a korábbi szociáldemokrata szavazatokat is. Tehát ez már a 20-as, 30-as években ez már egy átlagos dolog volt, hogy egy műbútorasztalos ilyen politikai vezető lehet.
Hogyan ítélte meg Molnár Miklós a két világháború közötti macariki csehszlovák államnak a politikáját?
Az, hogy ide költözött, az, hogy végül is Kassát választotta, az egyrészt jelenti azt, hogy ő mégiscsak a csehszlovák demokráciát választotta az autoriter Horthy rezsimmel szemben, hiszen látta, hogy politikai téren is, de valószínűleg később rájött, hogy a mindennapi életben is egy valamennyire szabadabb világba térhet ide vissza, ahol egyébként megvoltak neki a legjobb kapcsolatai, tehát nem úgy tért vissza Kassára, hogy teljesen új életet kellett neki kezdeni. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenképpen látta az előnyeit ennek a csehszlovák köztársaságnak. Az más dolog, hogy ő aztán hosszú távon egy kudarcnak ítélte meg, hogy a csehszlovák szociáldemokrácián belül a magyar szociáldemokrácia nem tudott hosszú távon fennmaradni, vagy életképes maradni, és ő aztán 1935-ben, egyébként abban az évben, amikor nyugdíjba is vonul, és éppen ekkor kezd írni vagy összeállítani ezt a 6 kötetes dokumentumgyűjteményt, ő kilép a csehszlovákia szociáldemokrata pártból, részben ezért, mert megelégelte a belső vitákat, és azt, hogy kvázi a magyar szociáldemokrata érdekek nem tudnak olyan mértékben képviselve lenni, ahogy ő azt szerette volna. De mindenképpen látta ennek a rendszernek az előnyeit.
Egyébként a csehszlovák államnak a kisebbségpolitikáját, azt kommentálta valamilyen formában?
Természetesen ő egy folyamatos kritikusa volt a rendszernek, mint ahogy egyébként az 1918 előtti magyar rendszernek is, és a 38 utáninak is. Tehát ő mindig a szociálisan hátrányos helyzetben lévő csoportokat képviselte, nem csak a szociáldemokrácián belül, hanem elég az iparos, az ipartestület, az ipartársulati tevékenységére gondolni, 1920-as évek második felében a kassai ipartársulatot vezette, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen 1400, kb. 1400 kassai iparosnak az érdekeit képviselte, és például az ő esetükben is látta, hogy a nagy állami befektetések teljesen ellehetetlenítik a kisipart. De mondok egy másik példát, a 30-as években ő egy hadirokkantokat képviselő pártnak az élén indul a helyi választásokon, 1937-ben. 37-ben ugye már lehetett látni, hogy akkor majdnem két évtizede létező köztársaság a hadirokkantaka volt, monarchiabeli hadirokkantak kérdését sem oldotta meg. Tehát mindig ő látta, nagyon kritikus volt a rendszerrel szemben, látta az előnyeit is, de rámutatott annak a hibáira is.
Ahogy említette is, a 30-as évek második felében kezdett el dolgozni nagy történeti gyűjteményén. Azzal is indokolja ezt a munkát, hogy egyes történelmi mítoszokat szükségesnek tartott megcáfolni. Milyen konkrét mítoszokra vagy téves történelmi értelmezésekre gondolt?
Hát ugye az 1920-as évektől megélte, hogy sorra jelennek meg azok a jubileumi kiadványok, amelyeket a győztesek írnak, amelyeket csehszlovák szempontból mutatják be, úgymond Trianont, illetve a Csehszlovákia létrejöttét. De hát, és szeretett volna ennek az eseménysornak egy olyan olvasatot adni, amely részben ugye a magyar kisebbség, illetve nem a győztesek által íródott. És itt megtérek arra, hogy ugye ő szerette volna úgy bemutatni ezeket az eseményeket, ahogy valójában átélték a kassaiak, hogy ez egy nagyon nehéz fordulat volt, ez nem volt egy egyértelmű fordulat. Kassán nem volt meg a támogatottsága sem a politikai elit, és sem a alsóbb társadalmi rétegek körében annak, hogy Csehszlovákia létrejöhessen, nem volt támogatottsága, tehát ő erre szeretett volna rámutatni, ez azért nem volt egy olyan dicsőséges történet, ahogy a korabeli kiadványok bemutatják, és pláne Kassa esetében nem volt. Igazából a dokumentum gyűjtemény összeállításával, amellett, hogy nyilván a saját szerepét is szerette volna bemutatni, és az utokorra hagyni egy gyűjteményt, erre is szeretett volna rámutatni, hogy az átlag ember, az átlag kassai hogyan élte át ezt a fordulatot.
Azt írják a kötetben, hogy igazi szakmai alapossággal készült ez a dokumentumgyűjtemény. Honnan volt meg ehhez Molnár Miklósnak a szakmai tudása?
Igen, ez egy fantasztikus dolog. Ő valószínűleg egy nagyon tehetséges ember lehetett, és feltétlenül a motivációja is nagyon erős volt, mert neki nem volt felsőfokú végzettsége. Tehát ő elvégzett egy műbútorasztalosi tanfolyamot fiatal korában, és utána ő a szociáldemokrata szakszervezeti mozgalom belül szocializálódott, ott szerezte a mindenféle politikai és társadalom szervező tapasztalatait. Tehát ő ilyen jellegű tapasztalata neki nem volt. Igazából még nyelveket sem nagyon beszélt, se szlovákus, se csehül nem tanult meg rendesen, amennyire meg tudom állapítani, németül tudhatott egy kicsit. Úgyhogy ez igazából tényleg az ő motivációin múlott, és az ő tehetségén, hogy egy ilyen jellegű dokumentumot össze tudott állítani, amit szerintem ma is megirigyel egy szövegekkel foglalkozó történész, levéltáros ember, hiszen nem csak itt nem csak arról van szó, hogy nagyon alapos, és az élet minden területére kiterjedő dokumentumokat gyűjtött, bemutatva tényleg egy ilyen totális képet arról, hogy hogyan alakult át a város ebben a nagyon rövid időszakban, hanem próbált egy-egy eseményt több szempontból is bemutatni. Tehát, hogyha történt egy akármilyen tehát akármilyen eseményről tulajdonképpen több szemtanú, vagy többféle dokumentumot is belerakott ebbe a gyűjteménybe, hogy pont emiatt, hogy ne legyen egyoldalú a történetmesélés, és ez igazából nagyon ritka azokra a munkákra, amik erről szólnak, és abban a korszakban készültek, 20. század felében.
Azt tudjuk egyébként, hogy kapott-e bármiféle szakmai segítséget ebben? Tehát, hogy mondjuk történészek, levéltárosok részéről, hogy valaki leszállta, vagy teljesen egyes egyedül hajtotta végre ezt a munkát?
Nem, ő ebben is nagyon, nagyon alapos volt, hogy egy egész csapatot dolgoztatott meg, tehát több tucat ember segített neki fordítani csehből, szlovákból, németből, magyarra dokumentumokat, elment a levéltárba, ami abban az időben még szinte nem volt egyértelmű, hogy nem csak mondjuk a saját emlékeit írta le egy eseménnyel kapcsolatban, bement a levéltárba, és a akkori levéltárosok, kossai levéltárosok segítségét kérte, bement a múzeumba, és onnan is dokumentumokat válogatott ki, és hát ami ugye részben egy szubjektív dolog, de fontos a mai történészek számára is, hogy a saját kormánybiztosi hivatali iratanyagából is nagyon sok dokumentumot beválogatott ebbe a gyűjteménybe, de abszolút, tehát abszolút ez egy profi munkát végzett el, annak ellenére, hogy nem, ezt sose tanulta, hogy kell ilyet csinálni.
És ez volt egyébként az egyetlen ilyen jellegű munkája?
Igen, ez volt neki, és ezt majdnem 10 évig készítette, úgyhogy ez egy ilyen igazi életmű volt számára. Ő nem ismerünk természetesen politikai beszédeit, politikai pamfletjeit, mindenféle publicisztikai írásait 18 előttről és utáról is, de ilyen jellegű monumentális történelmi regényt, vagy akár elméleti művet nem hagyott hátra, amennyire tudjuk ezt.
Ugye, amikor elkészült a munkájával, akkor már Kassa ismét Magyarországhoz tartozott. Hogyan viszonyult a 38-as visszacsatoláshoz Molnár Miklós és a Horthy-féle Magyarországnak a politikájához, ami a kassai ügyeket is illeti?
Mint magyar szociáldemokrata ember, az feltételezhető, hogy azért annak örült, hogy Kassa újra Magyarország része lett. Mint ahogy egyébként az ő korábbi szociáldemokrata politikus társai is tulajdonképpen ezt egy pozitív élményként élték át, de természetesen politikai szempontból egy teljes átalakulás ment megint végbe az ő életükben, a családja életében is. Egy szociáldemokrata ember volt, ezért a politikai megbízhatóság, vagy az akkor ugye használatos nemzethűség szempontjából ő egyáltalán nem számított egy megbízható személyiségnek, ami még az ő személyes történetéhez hozzátartozik, hogy neki zsidó felesége volt, és felesége 38 végén áttér a református hitre, de hát mi így utólag tudjuk, hogy ez nem volt elég, és őt a fiát és a feleségét is aztán a nyilasok internálják 1944 végén Komáromba, és utána igazából az ő sorsukról nem is tudunk semmit, tehát neki igazából ő egy abszolút háttérbe és háttérbe szorul a 38 utáni visszatért Kassán.
Mennyire tartották számon Molnár Miklós dokumentumgyűjteményét az elmúlt évtizedekben a történész szakmában?
A marxista történészek ismerték ezt a munkát. Az tény, hogy mindig rosszul hivatkoztak rá, általában még a címét sem jól írták, ezt egy visszaemlékezésként könyvelték el, de az elmondható, hogy a szlovák, a csehszlovák és a magyar marxista történészek is ismerték. 1989 előtt biztos. És akkor utána ugye 1989 után ez a téma, tehát a szociáldemokráciával foglalkozni, munkásmozgalommal foglalkozni, ez kiment a divatból. És igazából az a néhány történész, aki valamilyen szinten írt a szociáldemokratákról, vagy akár a magyar szociáldemokratákról, mint például Simon Attila, ők ismerték ezt a munkát, de hát ez egy nagyon szűk réteg volt. Tehát 89 után ő végleg kiesett így a szakmai köztudatból részben, de hát amúgy a köztudatból úgy teljesen kiesett. Tehát,
igazat volna rajta a kérdésem, úgy igazából, hogy a kassaiak, mint mondjuk a kassai közvélemény, hogy vajon mennyire ismeri őt, hogy erről...
Nem, ez a szomorú, igen. Tehát ez a szomorú, hogy például Kassán abszolút ő kiesett a köztudatból. Erre ez nagyon jól jelzi azt, hogy például az a, ugye három példány készített ebből a munkából, az egyik példány az Kassán van, és az igazából egy torzó példány, a 6 kötetből csak 4 van meg, nincsenek benne a fényképek, tehát egy ilyen abszolút hiányos és torzó példány, és még az, aki a múzeumban aki a múzeumban tartozik ez a munka, még ő se tudott igazából bővebb információt mondani, és Molnáról se arról, hogy hogyan jött létre ez a munka. Uh-huh. Úgyhogy ez fémjelzi a legjobban, hogy nem csak a szakmai réteg, nem csak hogy egy átlagember, de hát a szakmai réteg sem ismerte az ő nevét, vagy hát, na, tehát hogy feledésbe merült az ő neve teljes mértékben.
A kötetben említik, hogy végül is a család leszármazottai máig Kassán élnek. Esetleg sikerült velük is felvenni a kapcsolatot a kötet készítésekor?
Neki két lány unokája volt Molnárnak, és igen, az unokák még élnek, és az egyik dédunokával nekem sikerült találkoznom. Aztán jött ugye 2020-ban a járvány, úgyhogy az én terveim, hogy esetleg őt valamennyire bevonom a kötet elkészítésébe, az kudarcba fulladtak. De nem is voltam benne teljesen biztos, hogy ők erre nyitottak. Én kétszer beszéltem az egyik dédunokával, és nem voltam teljesen meggyőződve arról, hogy őket ez érdekli. Uh-huh. Lehet, hogy most a kötet egyet eljutottok hozzájuk, de még ezt se döntöttem el igazából, uh-huh. hogy ezt megteszem-e.
Uh-huh. Azt miért tartották éppen most fontosnak, hogy ezt a munkát a közvéleményhez is eljuttassák. Ugye a könyvhöz tartozó CD mellékleten szerepel tulajdonképpen az egész dokumentumgyűjtemény, ami így hozzáférhetővé vált a széles közönség számára is. Miért lett ez éppen most fontos?
Mind a hárman, Bukowski László, Simon Attila és én is dolgoztunk már a témán, már mint a kassai államfordulat témán több éve, és ha jól emlékszem, már 3 éve leültünk egyszer, hogy valamit kéne kezdeni ezzel a dokumentumgyűjteménnyel, és hogyha valamikor az éppen a jubileum lehetne, tehát az apropót ez a 100 éves jubileum adhatná, mert utána ez a kutyát se fogja érdekelni, mi nyilván nem így van, de örülök, hogy végül is ezt sikerült a fórumintézetnek kiadnia, hiszen 100 év után itt volt a legfőbb ideje, hogy megjelenjen valami hasonló kötet Kassáról, és ugye nem is nagyon kellett messzire nyúlni, mert Molnár egy olyan munkát hagyott hátra, ami ezt tényleg csak 3 bevezető tanulmányt kellett írni, és egy az egyben felrakni egy DVD-re, hogy egyrészt ezzel a szakmának is adjunk valamit, másrészt pedig magának Molnárnak az eredeti célját is tulajdonképpen megvalósíthassuk. Úgyhogy ez egy látszólag egy nagyon egyszerű dolog volt, hogy az ő kötetét, vagy az ő köteteit nyilvánosságra hozni, de azért szerettük volna azt a 3 tanulmányt is megint, ugye Bukowski László megírta a keletkezés történetét ennek a gyűjteménynek, szerintem ő ismeri a legjobban ezt a 6 kötetet. Simon Attila írt egy nagyon jó tanulmányt magáról az esemény történetről, tehát hogyan lett Kassából Kosice, és akkor én megpróbáltam az életrajzhoz gyűjteni minél több adatokat, hogy azért mégis valami pluszt is adjunk ehhez a 6 kötethez.
Uh-huh. Mit ajánl, hogyan olvassák az emberek ezt a kötetet? Van esetleg valamilyen olvasási stratégia, amit ajánlana az olvasóknak?
Hát akinek van kassai kötődés, ez biztos beír majd egy vezetéknevet, vagy egy családnevet, vagy egy akármilyen személyiségnek a nevét, és akkor egy személy alapján elindulhat. De bárkit, akit mondjuk érdekel a spanyol nátától kezdve a katonaságon át az akármilyen téma, a színház, az irodalom, az, ha ezeket a szavakat beírja, biztos, hogy fog ott valamit találni. Tehát ez benne a csodálatos, hogy tényleg az élet minden területét bemutatja Molnár. Az élet minden területét egy megszállás idején, egy ennyire eseménydús időszakban, hogy hogyan nézett ki maga a mindennapi élet egy kassai számára. Tehát szerintem nem csak a szakma számára fontos, hogy megjelent ez a mű, hanem egy átlag történelem iránt érdeklődő ember számára is nagyon sok izgalmas dolgot fog tartalmazni.
A Kassától Kosicéig című kötet, amelynek szerzői Bukowski László, Simon Attila és Szegi Gajer Veronika, egy CD mellékleten tartalmazza Molnár Miklós nagyszabású gyűjteményét az 1918-1919-es kassai eseményekről, bőséges böngésznivalóval, és nem csak kassaiaknak ajánlható. Szegi Gajer Veronikának köszönöm szépen a beszélgetést, további jó munkát és sikeres új évet kívánok.
Én is köszönöm szépen.
Szalai Zoltánt és a Pozsonyi Podcastot hallottátok, továbbra is vigyázzatok magatokra és egymásra. Hamarosan újra jelentkezünk, addig is kövessetek bennünket a Spotify-on, a Facebookon, és olvassátok a Gyennyik End. Sziasztok!